Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A fiatalok nem egy esetben megkapják azt a kritikát, hogy ők már okos eszközökkel a kezükben születtek, viszont kérdés, hogy mennyire tudják használni ezen készülékeket, mennyire tudják hasznosítani azokat a lehetőségeket, amelyeket például egy okos telefon kínál számukra. Az alapvető digitális kompetenciák terén lehangoló a Romániára vonatkozó statisztika, amely fényében egyértelműen kijelenthető, hogy szükség lenne oktatásra, továbbképzésre, hiszen az okos eszközök nem csak arra valók, hogy a közösségi médiát görgessük rajtuk. Ugyanakkor a közösségi felületekről nem csak az mondható el, hogy álhírekkel és dezinformációkkal lehet rajtuk találkozni, hanem az is, hogy kimondottan képesek megkönnyíteni a kommunikációt is. Témánk: okos eszközök, közösségi média és a fiatalok. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Szilágyi Dóra Emese, a Magyar Ifjúsági Értekezlet a Miért elnöke, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz Dóra, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mennyire fontos eszköz az okostelefon a fiatalok esetében, mennyire nevezhető ez idézőjelesen digitális svájci bicskának.
Azt gondolom, hogy ez a kijelentés 100%-ban igaz, mert most már egy okostelefon mindent tud, amit évekkel ezelőtt egy asztali számítógép sem tudott volna elvégezni, és ami szerintem nagyon fontos kérdés, ami meghatározza a fiatalokat, azok a plusz applikációk, amiket mostanában már használnak, akár a helyzet meghatározástól egymást követik, hogy éppen aznap hol mozognak, hol vannak, mit néznek, mit követnek, milyen akár kereskedelmi egységben voltak, vagy milyen tartalmakat követnek. A hírek ugye itt találják meg őket. Azt hiszem, hogy azt is el tudjuk mondani már, hogy nagyon sok esetben a tanulásban segít nekik, ugye használják a különböző mesterséges intelligenciát, kínáló platformokat, házi feladatot készítenek, utána járnak az információknak. Nagyon-nagyon sok minden az, ami ott van a zsebükben, és tényleg 0-24-ben ott van a zsebükben.
Mennyire jó ez, hogy 0-24 ott van a zsebükben? Itt említetted a tanulást, említetted azt, hogy a közösségi médián keresztül találkoznak a hírekkel, csak hogy bennem felmerül az a kérdés, hogy tanulás szempontjából mennyire hiteles az a tudás, amivel találkoznak, illetve a hírek esetében mennyire megbízható forrás a közösségi média egyrészt, másrészt mennyire olvassák el a híreket, vagy mennyire olvassák el csak azok címeit, jobb esetben bevezetőit.
Ez az a kérdés, amire mostanában ugye a kutatások próbálnak nekünk segítséget nyújtani és választ adni. Azt látjuk, hogy ebben a digitális ökoszisztémában, amiben élnek a fiatalok, egyrésztről jók a digitális kompetenciáik, tehát generációkat összehasonlítva nyilván ez a mostani generáció az, aki a leginkább érti és tudja használni ezt az eszközt, viszont itt azért vannak olyan kérdések, ami egyrésztről a kritikus gondolkodás meglétét hozza fel, azt, hogy milyen tartalmat, mennyit fogyasztunk és hogyan fogyasztunk. A Magyar Ifjúsági Értekezletnek is nemrégiben volt egy ifjúságkutatása, amiben mi is azt kérdeztük meg, hogy milyen híreket olvasnak, hol olvassák, honnan tájékozódnak, és azt hiszem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a különböző hírportálokat, tehát média csatornákat a közösségi média platformokon keresztül olvassák el. Ugye már mindenki jelen van a hírszolgálatokon, és jelen vannak ezeket a platformokon, és igen, legjobb esetben a címet elolvassák, és azt tapasztaljuk, hogy a hosszabb terjedelmű hírekre, anyagokra már nincs idő, ugye? Mint sajtósnak nem árulok el titkot azzal, hogy a cikkek elején már oda van írva, hogy hány perc az az olvasmány. Talán ezzel is bátorítva, hogy ha csak 3 perc, vagy csak 5 perc, akkor talán elolvassa valaki. Tehát, hogy ezek azok a kritikus pontok, ami szerintem nagyon meghatározó, illetve ez az online tér nyilván hozzájárul magáról az identitás képzéshez és a közösségi lét képzéséhez is. Tehát beszélhetünk egy digitális identitásról is. A közösségi média a társas identitást is formálja, hogy a bizonyos platformon én, mint személy, hogyan jelenek meg, mit mutatok meg magamról, milyen képet festek magamról, az a lefestett kép mennyire van közel a valósághoz, vagy milyen csoportokba, közösségekbe tartozok az online térben, milyen irányvonalakat követek, az hogyan határoz meg engem. Egy egészen érdekes jelenség, amivel én találkozom, nem tudom a kutatók, hogy ezzel foglalkoztak-e, de azt látom, hogy a fiatalok egyre megfontoltabban fejezik ki tetszésüket, vagy nem tetszésüket bizonyos tartalmak iránt. Mert mi van, hogyha valaki más látja, hogy én mit lájkoltam be? Ezek banális kérdésnek tűnnek, de szerintem egyre inkább ott vannak a közösségi médiában, ott vannak a fiatalok életében.
Eltekintve a közösségi médiától, illetve a sajtótól, ugye egy dolog az, hogy görgetünk valamilyen közösségi médiát, vagy ott éppen üzeneteket küldünk fiatalként, de mennyire tudja az ifjúság kihasználni a digitális eszközöket, mennyire tudja kiaknázni ezek képességeit, hiszen nem csak a közösségi médiára képesek ezek az eszközök, hanem azért számos területen ki lehet használni őket, számos feladatot el lehet általuk végezni.
Ez abszolút így van, és van egy ilyen egyszerűsítés, amikor a digitalizációról és a fiatalokról beszélünk, hogy akkor biztos a szórakozás, a közösségi média, és maximum még az oktatás kérdése merül fel, de ennél sokkal tágabb a kör, ami érinti őket. Ugye beszélhetünk az online pénzügyek intézéséről, és beszélhetünk arról is, hogy milyen átverések, milyen kockázatok, pénzügyi kockázatok vannak, amikre lehet, hogy nincsenek eléggé felkészítve a fiatalok, hogy ne dőljenek be a csalóknak. Ha az oktatás fele fordulunk, akkor rengeteg platform van, ahonnan lehet tanulni. Ott van a tömérdeknyi podcast anyag, ami még a podcastek hajnalán onnan indultak, hogy tudásátadás, most pedig azt látjuk, hogy az influencerek leuralták ezt a világot, és már kevesebb a tudásátadás, és több a véleménynyilvánítás. Ezekben navigálni nagyon-nagyon nehéz. De beszélhetünk arról is, hogy hogyan könnyítik meg a fiatalok a saját életüket az iskolában, az egyetemen való boldogulás, az milyen appokat használnak arra, hogy 3 másodperc alatt meglegyen egy prezentáció, ne adj Isten a kérdések, amire máskor lehet, hogy napokat vagy órákat szántunk rá, hogy kutassunk, kutatásokat átnézzünk, vagy elemzéseket. Most körülbelül 3 másodperc alatt minden információ a kezünkben van, és azt gondolom, hogy ezekre ők nagyon jól ráéreztek. A következő probléma az, hogy mennyire fordítanak arra időt, hogy leellenőrizzék, hogy a mesterséges intelligencia által adott válasz az tényleg igaz-e, és a kutatások szerint azt látjuk, hogy nagyon egyenlőtlenül vannak elosztva a digitális kompetenciák, mert nagyon sokszor az információ áradat az, ami meghatározza a befogadó képességet. Tehát van egy túlterheltség a fiatalokban, és emiatt nem járnak utána az információknak, vagy nagyon sokszor nem tudatosak abban, hogy például az algoritmus, legyen az bármelyik platformon, miért azt a tartalmat, miért azt a választ adta meg nekik. Ezekben kellene még sokat fejleszteni a fiatalokon, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy például érzelmi alapú értékítélet születik. Ugye ebben a marketingnek van nagyon nagy szerepe, mert azt gondolják a fiatalok, hogy ami velük rezonál, az az ő környezetük, és abban ők jól érzik magukat. De mondom még egyszer, ezek a készségek egyenlőtlenek, nem beszéltünk még eleget erről a kérdésről. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen mentális kérdéseket vet fel, ugye a közösségi médiában az én kép, a szorongás, a zaklatás, a kirekesztés akár, de kevesebbet beszélünk például arról, hogy ez a tömérdek tartalomgyártás és az algoritmusok, amit elénk tárnak, mennyire csökkentik a fiatalok figyelem képességét, mennyi ideig tudják fenntartani a figyelmüket egy tartalom iránt, és abból mennyit tudnak befogadni, mennyi a tudatos befogadása, és megint visszatérek a kritikus gondolkodásra, hogy azt, amit elfogyasztott, azt hogyan értelmezi, hogyan elemzi, egyáltalán elemzi-e, vagy jön a következő 3 másodperc múlva tartalom, és már törli az elsőt. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és szerintem ez az egyik olyan kulcskérdés, amivel nem foglalkozunk eleget, vagy a kutatás mások sem foglalkoztak vele eleget, hogy ez lesz a következő kérdés, ezek a fiatalok, akik ennyi tömérdektelen tartalmat fogyasztanak, hogyan tudják majd a figyelmüket fenntartani, amikor mondjuk az iskolapad kényelméből bekerülnek a munkaerőpiacra, egy állandó munkahelyre, ahol fenn kell tartani a figyelmet, ahol koncentrálni kell, ahol komplex feladatokat kell ellátni, az analitikus képességükre is szükség lesz, hogy akkor mi fog történni. Nyilván nem szeretnék egy nagyon borús képet vázolni, de én most jelenleg ezekkel a kérdésekkel találkozom.
Tartalmakat, podcasteket is említettél, és a tavalyi év során a Magyar Ifjúsági Értekezletnek is volt egy podcast sorozata, a Mind the Gap, ahol többek között szó volt a párkapcsolatokról, szorongásról, depresszióról, pánikról, testképzavarokról és a közösségi média hatásairól is. Elsősorban kiemelném ugye a közösségi médiát. Mennyire befolyásolják ezek a felületek az ott megjelenő trendek a fiatalokat? Mi a te tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Tehát mennyire kell megfelelni idézőjelesen, vagy nem is annyira idézőjelesen az algoritmusnak?
Ez egy nagyon nagy számban jelenlévő probléma, hogy első körben az én kép, ahogy említettem az elején, a digitális identitás képzésben van szerepe, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy első körben pont ezek a kérdések merülnek fel, hogy hogyan látnak engem a social médián, ugye mindenki a tökéletességre, az idealizmusra törekszik, akár ha csak a fizikumra gondolunk, a megjelenésre, de arra is, hogy éppen milyen a munkája, hogy neki mennyire tökéletes a munkahelye, milyen autóval utazik, jár, milyen környezete, ahol él. Ezek mind-mind jelen vannak, és nagyon befolyásolják a fiatalokat. Természetesen nem lehet általánosítani, de nagyon sokakat befolyásolja, és ezekből jönnek majd később a mentális problémák, a szorongás, egész sűrűs esetben a depresszió, amikor a fiatalban megütközik az elképzelt ideális kép és a valóság kérdése, és hogy miért nem tud ő is arra az idealisztikus képhez felérni, felnőni, miért nem tud ezt vagy azt a márkát, vagy a drága ruhát, autót, okos eszközöket felmutatni, mint amit lát a többi társa esetében, vagy az utazások, az egy külön kategória, hogy az Instagram profilok tele vannak utazásos képekkel, beszámolókkal, hogy ki hol jár a világban, és az a fiatal, aki ezt nem teheti meg, hogy járjon a világba, nyilván szorongani fog, hogy neki ez miért nem adatik meg. És ebből születik egy másik probléma, az, hogy az instant kérdése, hogy mindent akkor azonnal szeretnénk. 18 évesen szeretnénk bejárni a világot, 18 évesen szeretnénk drága autót venni, 18 évesen szeretnénk tökéletes házat, környezetet magunk körül építeni, amit régen tudjuk, hogy ez egy egész életmunkája volt.
Van egy véleményem szerint kemény történet, arra kérnélek, hogy erről te is mondd el a véleményedet, hogyha már itt stresszről, depresszióról, közösségi média hatásairól beszélgetünk, akkor van nekem egy személyes ismerősöm, aki itt él Marosvásárhelyen, tehát nem valahol messze távol tőlünk történt ez, hanem itt Erdélyben, aki azt mondta, hogy ő közel depressziós állapotba került, mert nem volt elég követője az Instagramon. És hogy Marosvásárhelyen nincs olyan Instagram-kompatibilis hely, mint például Kolozsváron, hogy ne is említsem akár Budapestet vagy Bukarestet, tehát ahol menő képeket lehet készíteni. Fel kell készüljünk egy depressziós társadalomra, mert nem tudunk elég vagány képeket készíteni, vagy mert nincs elég követőnk, vagy esetleg megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy vásárolunk magunknak követőket, és akkor a világnak azt mutatjuk, hogy mi érdekesek vagyunk, mert lám-lám mekkora szám van ott a követők címszó alatt.
Azt hiszem, hogy a tinédzsereknek, nem tudom, hogy az ismerős a tinédzsere, de a tinédzserek nagy számának az elsődleges kérdése, problémája az az elfogadottság érzése. És a social media, különösen az Instagram, ami a tökéletes képet festi le rólunk, ezt erősíti, és ezek a számok, a lájkok, a pörgés, a rengeteg sztori, a rengeteg tartalom, a rengeteg visszajelzés, ez mind erősíti. Én azt látom, hogy a visszajelzésnek az ereje, az értéke nőtt meg nagyon ebben a generációban. Mindenki várja a pozitív visszajelzést. És ebben sajnos a social media egy jó eszköz, mert lehet számszerűsíteni, hogy mennyien értékelnek téged lájkokba, követők számába, és még nem tudom mivel. Én azt gondolom, hogy ez egy extrém példa, de sajnos vannak ilyen esetek, amikor az ideál túlnövi a való világot. Én remélem, hogy ez a lufi ki fog pukkadni. Szerencsére vannak változó trendek is, vannak olyan trendek is, amik kifejezetten trollkodnak és mémet gyártanak ebből a túl idealisztikus, meg nagyon szépen megfotoshopolt, vagy akár AI-jal generált, vagy kijavított tartalmakba. Én azt gondolom, hogy ez is talán kinőhető, vagy amikor az illető átlép egy másik életszakaszba, akkor át tudja ezeket értékelni, és nem feltétlenül fog ez egész végig gondot jelenteni, de igen, ez egy abszolút létező probléma, ami számomra, mint ifjúsági közegben dolgozó embernek megint megütközést okoz, hogy ez a visszajelzésnek a nagyon nagyfokú igénye. És nyilván most nem a lájkokról beszélek, hanem ugye a fiatalokról általában, bármilyen közös munkában, csapatmunkában, tevékenységben mindig várják a visszajelzést, és nem tudják megélni a kritikát, nem tudják megélni azt, hogy ezt a feladatot most csak 30% vagy 50%-ban láttad el jól, vagy fejezted be. Nagyon nehéz nekik olyan kiegyensúlyozott feedbacket adni, ami nem vezet egyből oda, hogy összedől bennük a világ. És szerintem ez az egyik probléma, amit valószínűleg, hogy a közösségi média egy bizonyos életkorszakban felerősített bennük, de hogy ezt majd életük végéig kell gyakorolni, hogy igen, kapsz negatív kritikát is. Vagy fog lenni egy felettesed, egy munkatársad, egy hozzád közel álló, aki ad neked negatív kritikát is. És ez nem azt jelenti, hogy nem leszel elfogadott, vagy nem leszel kedvelt személy, mert egy feladatban, vagy egy tevékenységben nem 100%-ig teljesítettél, hanem csak 70, és a hiányt, azt a 30%-ot valaki el fogja neked mondani, vagy fel fogja neked róni. Én ezt próbálom, és ezt látom most, hogy ezek a fiatalok, akik most még lehet, hogy középiskolások, iskolások, egyetemisták, amikor átkerülnek a napos oldal túloldalára, a munkaerőpiacra, a való életben, itt lesz problémájuk, mert a főnök vagy az a munkatárs, aki feedbacket ad nekik, nem sértésből, nem az egyéniség, nem az identitás megerősítésére vagy meggyengítésére törekszik, hanem egyszerűen csak feladatot szeretne ellátni, vagy befejezni egy projektet. És ezeket kell majd valahogy trenírozni, hogy át tudjanak lépni ezeken.
Eltűnhetnek a közösségi média és a pozitív visszajelzések hatására az érdemi fejlesztő viták a társadalomból, a fiatalok köréből?
Én nem gondolom, hogy eltűnhetnek, ez egy nagyon extrém példa lenne. Inkább azt mondom, hogy tudatosan kell erről beszélni. Én magam a csapatomba is próbálok erről sokat beszélgetni, és megteremteni azt a légkört, amiben megértik, hogy mi a probléma, befogadják a negatív információkat is, vagy esetleg vitázunk róla, mert ők továbbra is így gondolják, vagy más állásponton vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a munkateremtőknek ez az egyik nagy feladatjuk, hogy egy olyan közeget teremtsenek, ahol ezek a fiatalok majd el fogják tudni mondani, ha esetleg nem értenek egyet, és igen, lehet belőle egy konstruktív vita is. De ehhez meg kell teremteni a közeget, mert ezek a fiatalok már másképpen reagálnak ezekre az információkra.
Szilágyi Dóra Emesével, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnökével beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a fiatalok és a digitalizáció. Volt szó itt már közösségi médiáról, és most térjünk át a képzésekre. Mennyire tartjátok, Dóra, fontosnak a miértben, hogy feldolgozásra kerüljenek a digitalizációs témák, azok a témák, amelyek tetszik vagy nem tetszik, de befolyásolják a mindennapokat, tehát mennyire kapnak teret ezek a tematikák, mennyire van róluk szakmai szempontból beszélve?
Egyre inkább teret kapnak. A mostani vezető csapatban már van egy olyan alelnökünk, aki kifejezetten az innovációért, a digitalizációért felel, hogy pontosan ezeket a problémaköröket, témaköröket beemelje a miért életébe, és becsepegtessük a képzéseinkbe egy-egy előadás, vagy egy-egy podcast rész keretében, mert mi is érezzük ennek a hiányát, és azt, hogy valahol segítenünk kell eligazodni ebben a műfajban, akár a média művészetben, műveltségről beszélünk, akár az algoritmusok működéséről, akár arról, hogy hogyan fejlesszük a kritikus gondolkodást, hogy megértsük, hogy mi miért jön velünk szembe, de azon túl igyekszünk arra odafigyelni, hogy a pályaorientációkba beépítsük a digitalizáció kérdését, ezeknek a készségeknek a meglétét is. Ami itt fontos, az a tudatosság, mert nyilván a mostani generációnak, ugye a digitális nomádoknak is szokták őket nevezni, ezek a készségek, amik mondjuk a szüleinknél abszolút nem voltak jelen, vagy nagyon minimálisan felnőtt korukban sajátították el, nekik ez már mind megvan. De ez nem elég, hogy meglegyen, ezt tudatosan jól kell használni, erre szeretnénk még figyelmet szentelni, és ami szerintem nagyon fontos, hogy az újdonságokról beszéljünk, az olyan innovációkról, amik hatással lehetnek a mi kis közösségünkre, vagy a társadalmunkra, hogy mutassunk olyan példákat, olyan fiatalokat, akik bármely területen újat tudtak hozni, ezzel is serkentve a gondolkodást, az alkotáshoz való kedvet, készséget, mert azt szeretnénk, hogyha az erdélyi magyar fiatalok bátrak lennének, vállalkozók lennének, innovatívak lennének, és mernének valamibe belefogni, belevágni, valamit megalkotni, és nem csak mindig esetleg nyugatról átvesszük a legújabb hullámokat, a legújabb trendeket, a legújabb eszközöket.
Mennyire képesek a fizikai jelenléten alapuló események felvenni a versenyt az okostelefonokkal, a kijelzők mögötti tartalmakkal, tehát van igény ezekre inkább személyesen, vagy inkább digitálisan?
Ez egy nagyon aktuális kérdés és nagyon aktuális probléma. Nem tudom rá a jó választ. Egy nagy töréspont volt a COVID időszak, amikor ugye egy erőltetett digitalizációs folyamat ment végbe, aminek nyilván voltak pozitív és negatív hatásai is. Ennek következtében a találkozások, a gyűlések, a megbeszélések nagyon nagy része online térbe került át, egy online platformon, videóhívásban mindent meg tudunk beszélni, és a fizikai találkozásnak a körülmény ugye az idő, az utazás sokszor arra fele billenti a mérleget, hogy hát akkor oldjuk meg ezt valamelyik online platformon, és majd jó lesz. Nyilván pragmatikus és egy jó eszköz, de nagyon sokszor az igazi párbeszéd nem tud lezajlani két képernyőn, vagy képernyőkön keresztül. Másik, amit még tapasztalunk, ugye nekünk nagyon sok képzésünk, konferenciánk, táboraink vannak, és azt tapasztaltam, hogy egyre nehezebb a figyelmet fenntartani, amiről még az előbbiekben is tettem említést, a figyelem fenntartása egy kulcs kérdéssé vált, még akkor is, hogyha egy nagyon aktuális témáról van szó, még akkor is, hogyha egy nagyon jó előadó van, és az egyik miértes fiatal mondta el nekem, hogy ez egy kvázi általános jelenség az ő korosztályában, mert egyszerűen már nem tudnak meglenni anélkül, hogy ne görgessenek, és ne jöjjön 8 vagy 10 másodpercenként egy új tartalom, mert ezekben a tartalmakban az újdonság, a túlterheltségen túl annyi effekt van, annyi dopamin termelődik a rengeteg inger mentén, amit egy fizikai előadás, egy fizikai találkozó nem tud megadni, még akkor sem, hogyha a világ legjobb előadóját hívjuk meg, mert fizikai létben, találkozásban nem tudunk különböző effektusokat beépíteni, nem lesz tűzi játék a háttérben, nem tudunk mindenféle díszelemeket beépíteni, és ez egy nagyon nagy problémának látom. Én az elmúlt években részt vettem személyesen is például a középiskolai karavánunkban, amikor országos járásban a középiskolásoknak tartottunk állampolgári nevelést, és az egyik legmegdöbbentőbb tapasztalatom az volt, hogy az osztályok, a diákok végig tudták nézni úgy az előadást, hogy egy rezzenés nem volt az arcukon. És nagyon sokszor nem értettem, és a tanároktól kérdeztem meg, hogy akkor ez a reakció, vagy a reakció hiánya, ez most egy pozitív, vagy egy negatív feedback, mert nem tudtam eldönteni, hogy ennyire unták az előadást, nem érdekelte őket, vagy már mindent tudtak róla, és ezért volt unalmas, és azt mondták a tanárok is, hogy ez elméletileg egy pozitív feedbacknek tudhatom be, viszont ez a mostani generációnak a visszajelzése, mert egy hatalmas információ tömeget próbálok átadni nekik, ők pedig lehet, hogy már csak a 10 másodperces videókhoz vannak hozzászokva, nyilván nincsenek effektek, nincsenek különböző vágások, és a másik dolog pedig az, hogy mi mindig információ tömeget akarunk belesújkolni a fiatalokba, ami nyilván ez egy természetes tanítás, tudásátadásnak lenne a része, de az a kérdés, hogy ez a generáció mennyire képes már az ilyen nagyobb tömegű, komplex információknak, vagy tartalmaknak, előadásoknak a befogadására. Én most konkrétan itt látom a problémát.
Beszélgettünk arról is már a műsor folyamán, hogy mennyire kritikusak a fiatalok a közösségi médiában látott tartalmakkal, amelyeket vagy elfogyasztanak, vagy részben fogyasztanak el, vagy nem fogyasztanak el, viszont találkoznak velük, és felmerül bennem az a kérdés is, hogy ha oda tudnak figyelni, ha 8-10 másodpercenként már új tartalomra vágynak, mennyire fontos beszélni a fiatalokkal a digitalizációról, mint témakörről, és hogy ebben a beszélgetésben, párbeszédben történjen az offline vagy online, milyen szerepet vállal, milyen szerepet tudna vállalni a magyar ifjúsági értekezlet, és itt gondolok oktatásra is, mert ugye látjuk a statisztikákat, hogy az alapvető digitális kompetenciák terén a 16 és 74 év közötti korosztály esetében az Európai Unió szint épp hogy felét megüti Románia, és a mesterséges intelligencia használat terén is sereghajtók vagyunk, nem éppen a statisztikák felénél, de a legjobb országok szintjének a felét ütjük meg itt is.
Az elmúlt években próbáltunk odafigyelni, ami a média fogyasztást illeti, ugye fake newsok, álhírek, dezinformációs folyamatok kellős közepén találtuk magunkat. Erre próbáltunk odafigyelni, illetve amit most próbálunk, az a mesterséges intelligenciának a használata. Ezeket visszük közelebb a fiatalokhoz, most már nincs olyan képzésünk, amiben ne lenne legalább egy műhelymunka vagy előadás a mesterséges intelligenciáról, azért, hogy megértsék, hogy hogyan működnek ezek az algoritmusok, mert azt látjuk, hogy, és ez az én tapasztalatom is, hogy részben kritikusok, mert érzik, mert látják, mert felfogják, hogy milyen információ jön velük szembe, viszont még mindig ott van az a rész, hogy kiszolgáltatottak a strukturális berendezkedés miatt, az egyes platformok felépítése miatt, az algoritmusok miatt. És ezt látjuk, hogy amúgy a kritikai gondolkodás is platform függő. Ott azokon a platformokon, ahol hosszabb tartalmak jelennek meg, ott van idő feldolgozni ezeket. Másütt a más platformokon ugye nincs idő ezt feldolgozni, vagy olyan sebességben jönnek a tartalmak, hogy túlterhelik a kognitív képességeiket, és nagyon sok esetben nem értjük, hogy hogyan működnek ezek az algoritmusok, csak azt látjuk, hogy ha egyszer belekerültünk egy buborékba, akkor az algoritmus ezt tovább táplálja, és megerősíti bennünk azokat az állításokat, vagy következtetéseket. Olyat is látunk, hogy ha sok a like, akkor biztos, hogy az egy igaz történet, vagy ez egy közkedvelt történet. Ugye érzelmi alapon döntünk, mi tetszik, mi nem tetszik, mi rezonál velünk, mi nem rezonál velünk. És a másik probléma pedig ugye a passzív fogyasztás, amit abban lehet látni, hogy nem ellenőrizzük le a tartalmakat, de hogy is tudjuk leellenőrizni, hogyha 3 másodperc múlva jön a következő tartalom. Tehát, hogy ez egy ördögi körnek látszik, ezekről is szeretnénk beszélni és foglalkozni magukkal az algoritmus működésekkel, de nyilván ez nem egy egyszerű és könnyen fogyasztható műfaj, viszont a mesterséges intelligencia működésén keresztül próbálunk ilyen strukturális kérdésekre is reflektálni.
Szilágyi Dóra MS-ével, a Miért elnökével beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig fiatalok és a digitalizáció. Számos negatív aspektust vizsgáltunk eddig, de mondjuk el azt is, hogy van pozitív része is a digitalizációnak, és beszélgessünk ezekről is. Mennyire jó kommunikációs felület a közösségi média, mennyire lehet itt elérni és mozgósítani a fiatalokat, kezdjük ezzel a pozitív dolgok sorát.
Azt gondolom, hogy a közösségi média nélkül most már nem tudnánk elérni akkora számú fiatalt, és ezek egy kommunikációs csatornaként működő platformok, Miért esetében is rengeteg pályázatról, felhívásról, lehetőségről kommunikálunk a fiatalok fele, és természetesen egyszerűbb, mert egy tartalommal elérhetjük egész Erdélyt, tehát hogy abszolút látjuk a hasznosságát, és mi is törekszünk arra, hogy közhasznú információkat tegyünk közzé, közzé, hogy segítsük a fiatalokat, és ezzel építsünk egyfajta online közösséget is, aki esetleg nem tagja a miértnek, de tekinthet a miértre úgy, mint egy iránytű, ha mondjuk ösztöndíjakat keresne, vagy állás lehetőséget, vagy gyakornoki programot, vagy továbbképzést, vagy bármilyen más képzési lehetőséget, hogy ezt eljutassuk hozzájuk. Ez ma már teljesen elkerülhetetlen, hogy ne próbáljunk a közösségi médiában is egy online, digitális közösséget is építeni. Ez jó eszköz, és egy szükséges eszköz, tehát enélkül ma már nem tudnánk működni.
Elképzelhető lenne ma ifjúsági élet okos eszközök és közösségi média nélkül, illetve nyilván ezen felületek összekötő ereje nélkül, tehát lehetne bármit is szervezni, bármit is megvalósítani, hogyha ez nem lenne?
Ha tegyük fel, holnap valaki lekapcsolná az internetet és az összes ilyen platformot, valószínűleg akkor is meg tudnánk szervezni a közösségi életünket, a miért életét, az ifjúsági köröket, mert mindig találnánk rá meg de ez most már egy nagyon kézenfekvő eszköz az, hogy létrehozunk egy csoportot, betesszük a felhívásainkat, kiküldjük az információt, tehát borzasztóan meggyorsította és megnövelte az elérési küszöböt. Ezek azok a pontok, amiket nyilván nekünk is ki kell használnunk.
Összegezzünk. Hogyan tud egy ifjúsági szervezet segíteni abban, hogy a fiatalok jobban, többre és körültekintőbben használják azokat az eszközöket és felületeket, amelyekkel amúgy is rendelkeznek, amelyeket amúgy is használnak? Valamint lehet-e ilyen jellegű projektre számítani a Magyar Ifjúsági Értekezlettől a jövőben, amely ezt a digitális használatot, tudatos digitális használatot célozza?
Abszolút, ezt tervezzük, és az eddigiekben is mindig igyekeztünk ebből valamit beépíteni a képzés alkalmakba, tudatos médiafogyasztástól a fake newsok kikerüléséig, a mesterséges intelligencia használatáig. Igyekszünk ezekre odafigyelni. Ebben is csak ismételni tudom magamat, nem egy egyszerű témakör beszélni arról az elméleti háttérről, vagy elméleti síkról, ami a közösségi média, a digitális eszközök mögött van, hiszen ezek a fiatalok ebben élnek, ezt használják, mi abban tudunk segíteni, hogy tudatosabban használják ezeket.
Legyen akkor ez a zárszó, Szilágyi Dóra Emese, a Magyar Ifjúsági Értekezlet a Miért elnöke. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.